30 golyó, 40 golyó, lerakod, és akkor kilövi ezeket a golyókat. Na most minden ilyen rakétán vannak figyelmeztetések, ugye nagybetűvel sárga mezőben figyelmeztetés, hogy hogy lehet, meg hogy nem lehet használni. Na most mi 16-17 éves fejjel nagyon nem olvasgattuk, különben is mindenféle furcsa török betűvel volt írva, meg ilyenek, meg németül, meg angolul, úgyhogy minket ez nagyon nem érdekelt. És, de amúgy, mivel tűzi játék, tehát hihetetlenül fontos, hogy hogyan kezeled. Tehát muszáj, hogy elolvasd a használati utasítást, különben bajt okoz. Különben probléma lesz belőle. És ugye abban az időben, hát 17 éve már, 18 éve már, tehát nem szabadott ilyeneket használni sehol. De mi használtuk az utcán, két barátommal, és úgy használtuk, hogy így a kezünkbe volt, tehát sose volt, még nem ismertük, életünkben először fogtuk, úgyhogy fogtuk, és hát teljesen előírás szerűtlenül fogtuk, meggyújtottuk, és akkor így elindult belőle a... És az a baj ezzel a római gyártyával, hogy ha elindul, utána nem tud megállítani. Tehát nem tudsz mit csinálni. Tehát... És volt benne 30 golyó, és rájöttünk, hogy ez baj. Hogy fogjuk a kezünkbe. És akkor utána már így elkezdtünk ilyen... Az utca közepén, az országház előtt, tehát azért fokozott védelem alatt áll az országház, és sok rendőr mászkál, de nem tudtál vele mit csinálni, csak mentél, hát 30 van benne, valahogy ez, ha eldobjuk, akkor nagyobb baj van belőle, úgyhogy inkább irányítod. És akkor jött a sztori pikantériája, amikor a sarkon egy rendőrautó kifordul. És még van benne 20 golyó. És nem tudsz mit csinálni. Tehát ott állsz, ott a rendőr, tehát nem tud eldugni, mert hogy... Be se tudod tenni, semmit nem tudsz csinálni, csak... Megáll a rendőr, még mindig... És aztán megtaláltanánk még a 150 kis rakétát is, belső zsebekbe, amit így autókkal alá bedobtunk, meg telefonfülkébe gyorsan tetejére, de hát láttak mindent, mert jól ki voltunk világítva római gyertyával. De a lényeg az, hogy ha nem követjük a használati utasítást, akkor bajba kerülünk. És valami ilyesmi lesz ma délelőtt. Oké? Tehát használati utasítás. Tehát Isten ad figyelmeztetéseket az ő igében, és hogyha nem azt szerint tesszük a dolgokat, akkor bajba kerülhetünk. Emlékeztek, beszéltünk törvényszerűségekről, tehát vannak fizikai törvények, gravitáció, hogyha mi úgy döntünk, hogy ma nem tartjuk be, attól még az működik, és hogyha kilépünk az ablakon, akkor bajba esünk. Tehát ugyanígy vannak lelki és szellemi törvények, amik működnek attól függetlenül, hogy alávetjük magunkat neki, vagy sem. Következményei vannak, ha alávetjük, akkor haszna van számukra, ha nem, akkor baj van belőle. És ugyanígy Isten is tanít sok mindent, nagyon sok területről. De most ez a családi vakáció témában, az elmúlt alkalommal tanultunk arról, hogy a férfiak, nagyon-nagyon fontos, de igazából bármelyikünknek nagyon fontos az, hogy hogyan járunk Istennel, és hogyan beszélünk a családunkban, tehát elképesztően fontos hatással van a családunkra, a házasságunkra, a gyerekeinkkel való kapcsolatunkra. És ma pedig nem csak a feleségekről, hanem a nőkről fogunk beszélni, és Isten ad bőven tanítást erről. Nem fogunk minden tanítást megnézni. Efézus 5-ben fogunk egy kicsit olvasgatni, és ott fogunk megnézni néhány igét. Úgyhogy megint csak kapcsoljuk be a biztonsági öveinket. Ja. Efézus 5. Tehát Pál levele az efézusiakhoz 5. fejezete. Oké, szeretnék te két tárgyat mutatni. Egy befőttes üveg, amit szeretünk vázának is használni, meg egy szép, gondosan megművelt váza. Oké? Tehát mondhatjuk azt, hogy itt van két váza. Az egyik nagyon szép, az egyikkel foglalkoztak. Tényleg foglalkoztak, mert nagyon szép. Meg van csiszolva. A másik meg igazából nem is erre készült, ha hogy vázának használjuk, de sokan miután megették belőle a megybefőttet, utána vázának használják. És a világ azt mondja a hölgyeknek, a nőknek, hogy te olyan vagy, mint egy ilyen váza. Egy ilyen egyszerű. Semmi különleges. Semmi különös. Egy vagy a sok közül, sőt, sokat kell kepesztened ahhoz, hogy valaki legyen egy kicsit felsőbbrendű, egy kicsit jobb, egy kicsit ügyesebb, egy kicsit szebb váza legyen. És Isten azt mondja, hogy te egy különleges vagy. Különös gonddal elkészített. Efézusi levélben, ott van a második fejezet, 10. verse, Isten kezének az alkotása vagyunk, ami ott szó szerint azt jelenti, hogy Isten ő a kezével formált bennünket. Tehát egyediek vagyunk. Eredetiek vagyunk. Nincsen másolatunk. Minden egyes ember eredeti. Isten keze által formált. A világ azt mondja hölgyeknek, hogy ilyenek vagytok. Isten azt mondja, hogy különleges vagy. Egyedi vagy. Nincs másolatod. És mindig az eredeti az a legdrágább. A másolat az nagyon olcsó. Meg lehet szerezni. Fekete piacon is. És még sok készül belőle. De eredetiből csak egy van. És Isten így gondolkodik rólatok, hölgyeim. Hogy nagyon drágák vagytok az ő szemében. Mégis a világ erőlteti számotokra. Az, hogy ti így gondolkodjatok magatokról. Egyszerűek vagytok. Bármit meg tudtok tenni. Bármire használhatósak vagytok. Univerzálisak vagytok. Bármilyen szerepet felvállalhattok. Csak egyszerű. Csak egyszerű. Senki. Egy módon senki, mert meghatározhatatlan. Meghatározhatatlan. Isten viszont különlegesen gondolkodik rólatok. Különlegesen. És egy különleges helyetek van az ő tervében. És jó így gondolkodni. Jó így gondolkodni. A 14 évnyi szolgálatom alatt, amióta egy hívő vagyok, és fontos nekem az Úr Jézus, és próbálom a tőlem tehető legjobban követni őt, több és kevesebb sikerrel. Tehát azt láttam, hogy mindegy hány éves egy hölgy, legyen az 6 éves, legyen az 13 éves, legyen az 32 éves, legyen az 60 éves, vagy még több, mindegyik küszködik azzal a gondolattal, hogy szép vagyok-e, hogy gyönyörű vagyok-e. És nem feltétlenül csak külsőségről beszélünk, hanem belül, hogy valaki elfogad-e engem. Ott mélyen legbelül minden hölgynek a szívében ott van. Látom a gyermekeimen, fölvesznek valami rucit. Nem azért kóvályognak körülöttem utána, hogy mert kicsi a lakás és nem tud másfelé menni, hanem addig kóvályog körülöttem, amíg meg nem jegyzem, hogy ő milyen szép, milyen gyönyörű, milyen csinos, milyen jól áll neki az a ruha. Egyszerűen ki követeli? Ki követeli? Mert ő is tudni akarja. És biztos akar lenni abban, hogy az. És ugyanilyen kislány ott van mindannyiótokban, mindegy, hogy hány éves vagy. Mindegy, hogy hány éves vagy. Ott van egy ilyen kislány, aki tudni akarja, hogy ilyen vagyok-e. Mert erre vágyunk. Azért, mert erre lettünk alkotva. De van egy másik hang, aki ezt erőlteti. Ezt erőlteti. Úgyhogy éppen ezért a világ, és akár a gyülekezet is, a keresztények között tele van. Tele van olyan hölgyekkel, akik így gondolkodnak. Vagy legalábbis küszködnek, és egy ilyen skizofréniában vannak, és küszködnek azon, hogy most én melyik is vagyok. És meg sem tudják határozni, hogy bizonyos cselekedeteik, tetteik, gondolataik, motivációjuk most miért is van. Azért el akarok érni egy ilyen szintre, közben már ez vagy, vagy micsoda. Tehát egy összezavarodottságot látok. Úgyhogy megmutatom nektek, hogy mi történik akkor, amikor egy hölgy megengedi a világnak, hogy meghatározza, hogy ő kicsoda. Tehát abban a pillanatban, amikor egy hölgy elkezd hallgatni a világra, hogy, hogy ez vagyok, vagy az vagyok, vagy ilyen legyek, vagy olyan legyek. Abban a pillanatban elszeparálja magát. Elszeparálja magát mindentől, tehát kapcsolatoktól, de legfőképpen Istentől. El van szeparálva. Mert én ezekre a hangokra hallgatok, ezekben bízom, és ezeknek a tanácsát fogom követni, akár tudatosan, akár tudat alatt, és követem. És elszeparálom magam, és nem hallom, hogy Isten bátorít, és azt mondja nekem, hogy te különleges vagy. De, hogy vagyok különleges, hát, és akkor megvannak az érveim, hogy miért nem. Apám is azt mondta, sosem dicsért meg, a férjem se dicsér meg, senki nem dicsér meg, senkinek nem tetszem, nézd meg azt a plakátot, hát hol vagyok én ahhoz, stb. És teljesen elszeparálódik az a hölgy, aki hagyja, hogy a világ határozza meg őt, hogy kicsoda. És az első pillanatban az a játék jó, mert járok gyúrni, vagy járok edzőterembe, és ezzel a motivációval majd szebb leszek. Járok kozmetikushoz, kétszer egy héten, vagyis az utána van. Nem, először egyszer egy hónapban, aztán egyszer minden két hétben. Tehát izgalmas ez az élet, ahol megpróbálok valaki lenni és dolgokat megtenni, de telik az idő, és egyszer csak az történik, hogy... Összetörik. És ez a vége. Ennek a játéknak, ennek az életnek ez a vége. És mi lesz belőle? Ez lesz. Egy hölgy, aki különleges amúgy, megtesz mindent, hogy különlegessé tegye magát, de így gondolkodik magáról, és a vége az ez lesz, hogy össze lesz törve. Szét lesz zúzva. És látom. Látom, hogy hölgyek, küszködtök ezzel. És értéktelennek érzitek magatokat. Értéktelennek. Haszontalannak. És vágytok valamire. Úgyhogy hogyan lehetséges az, hogy ne így érezd magad? És erről szeretnék beszélni, hogy hogyan lehetséges az, hogy ne így érezzük magunkat. Mert tudjátok, szeretek feltenni kérdéseket. És bátorítalak is arra benneteket, hogy jó kérdéseknek nagyon nagy haszna van a szellemi járásunkban. Az Istennel való járásunkban. És ezért jó kérdéseket meg kell tanulnunk feltenni önmagunknak. Jó, úgyhogy négy kérdést szeretnék nektek ma megtanítani, amit jó feltenni, ahhoz, hogy ne így érezzük magunkat. Az első, hogy elég óvatos vagyok-e? Efézus 5-ben vagyunk, a 15. és a 16. vers. Ezért nagyon ügyeljetek arra, tehát óvatos vagyok? Ügyeljetek arra, hogyan éltek. Ne legyetek ostobák, hanem okosak. Aki okos, minden lehetőséget kihasznál, mert gonosz időkben élünk. Tehát óvatos vagyok-e? Ügyelek-e? Odafigyelek rá? Odafigyelek-e dolgokra? Odafigyelek-e az Istentől kapott lehetőségekre? Ez egy jó kérdés. Tehát elég óvatos vagyok-e? Tedd fel magadnak ezt a kérdést. Hogy a nekem adott lehetőségekkel élek-e? A nekem adott lehetőségekből kihozom-e azt, amit Isten akar, hogy kihozzak? És tudom, hogy ezzel az üvegcsörömpöléssel, meg a téma komolyságával, tehát feszültség van, tehát sistereg, de sosem akarnék olyan üzenetet prédikálni, ahol nincs feszültség. Mert Isten a jelen formálásban van benne. És ő ki akar hozni bennünket a mi kis kényelmességünkből. És rengeteg, rengeteg áldással megáldott, és azt akarja, hogy ezt meg is tapasztaljuk. Hiszen azt mondta, hogy én bővölködő életre hívtalak el titeket. És ez most nem anyagi bővölködésről van szó, hanem belül. Belül. És ez bizony feszültséggel jár. Minden változás feszültséggel jár. Mert ki kell lépjünk, változtatnunk kell. És Isten hív. Isten hív. Ha elkezded olvasni a Bibliát, akkor már csak az is feszültséggel teli lesz. Amikor a Bibliát olvasod, mert sok dolgot felfedezel, hogy az saját életedben, hát akkor az, ahogy élek, az, ahogy gondolkodom, hát ez nem ilyen. Ez nem ilyen. És aztán elkezdesz játszani gondolatai. Viszont, ha úgy gondolkodnék, ahogy ott olvasom, tényleg milyen jó is lenne. Hoppá, csak viszont változtatnom kell akkor. Lehet, hogy sok változtatása jár az életemben ahhoz, hogy úgy gondolkodjam, ahogy. Na, úgyhogy nem baj az, ha feszültség van. Ez nagyon is jó nekünk. Nagyon is jó nekünk. Tehát legyen izgalmas a dolog. Oké, tehát, és ezen belül elég óvatos vagyok-e? Két kérdés ezen belül. Hogyan beszélsz? Most a férjezett asszonyokhoz szólok egy picit. Hogyan beszélsz a férjedről, és hogyan beszélsz a férjeddel? Tehát házas asszonyok. Hogyan beszélsz a férjedről, hogyan beszélsz a férjeddel? Mert számít. Ugyanúgy múlt héten beszéltünk, hogy igen, számít az, ahogy mi férfiak beszélünk. Ugyanúgy számít, hölgyek, hogy ti hogy beszéltek a férfiakkal. Feleségek, különösképpen a férjetekkel. Nagyon is számít. Mert ahogy beszélünk, az lexikonnyi dolgot mond el arról, hogy milyen a jellemünk. Tehát az igazából a beszédünk az gyakran megmutatja, hogy mi van belül. Oké, és lehet, hogy úgy érzed, hogy milyen jó volt lehordani az embert, hogy jól esett, megkönnyebbültem, de igazából csak szembesül az ember ilyenkor azzal, hogy te jó ég, mi minden van bennem. Mennyi feszültség van bennem. Mennyire tud engem még formálni az Úr. És ez egyébként életünk végéig így lesz. Mindig lesz mit formálni rajtunk. De sokszor úgy érezzük, hogy milyen jól esik valami, és aztán rájövünk, hogy hoppá, pont ezen kell az Úrnak dolgozni rajtunk. A szívünkön. Ezen a területen. És igazából ez a konkrét eset felhozta azt a területet, ahol Istennek most munkálkodnia kell. Úgyhogy, tehát hogy beszélsz a férjeddel? És akkor itt jönnek a gondolatok. De. De nem érted az én helyzetemet. Tök mindegy. Milyen a helyzeted. Nincs de. Semmi nem indokolja azt, Isten igéje szerint, hogy le kéne hordani valakit. És úgy beszélni vele. Tehát nincs igazából semmi. És aztán tudom, vannak a keserű feleségek, akik már régóta már így beletörődtek, hogy nem lesz semmi, meg sehogy nem lesz, meg van egy teljesen hamis képük, nem csak magukról, hanem a férjükről is, hogy milyennek kéne lenni. És meg vannak keseredve, és azt mondják, hogy hát akkor jó, akkor én nem beszélek vele, akkor majd te, pásztor, mondd meg neki. Ezt meg azt, meg amazt. És akkor is mondja, hogy mit mondjak el. Tehát volt már ilyen beszélgetésem. Tehát, hogy békesség legyen, akkor nem én mondom, én úgyis lehordanám, meg leüvölteném a haját a fejéről. Úgyhogy akkor mondd el te neki. És akkor azt mondtam, hogy nem mondom el. Te mentél hozzá. Te férjed, neked kell beszélned dolgokról. De nem úgy, ahogy csinálod. Tehát mindenképpen jellemben fejlődni kell, változni kell. Tehát nem lehet kikerülni. Szükségünk van arra, hogy formálódjunk. És nem kereshetünk kibújókat, hogy majd hogy nem kell változnom. De a másik változzon, csak hogy nekem ne kelljen változni. Oké, aztán... Tudod, gyakran megtörténik az, hogy beszélnek a feleségek, a keserű feleségek, csak nem a férjel, hanem az ima összejövetelen, sok imát kérnek a férjükért, a házi csoporton állandóan a férjükről problémáznak és kérik az együttérzést, meg az okos barátnőivel, akik szintén keserűek. És akkor osztogatják egymásnak a jó tanácsokat. De, ha feleség, ha akartok valakivel beszélni, tanácsot kérni, akkor igen, vannak tanácsadók a gyülekezetben, akár beszélhetsz egy pásztorral, de beszélhetsz egy érettebb feleséggel, akinek nem romokban van a házassága, hanem jól működik, és már sok viharon átmentek, és jól működik. És egy érett asszony, és vele lehet beszélni ezekről a dolgokról, lehet tanácsot kérni. De az, hogy egymással beszéljetek. Olyat még sose láttam, hogy két keserű asszony valami jót hozott volna ki a dologból. Tehát ilyen soha nem volt még. Úgyhogy tudod, hogy beszélsz ő róla? De hát az én férjem egy idióta. Jó, hát tudom. Én is az vagyok. Tehát a férjek teljesen másak, mint a nők. És sokszor csak ezért gondolja az egyik nem a másikról, hogy idióta, meg nem normális, meg furcsán gondolkodik, mert mások vagyunk. Mert mások vagyunk. Úgyhogy hogy beszélünk róla? Hogy beszélünk vele? Nagyon fontos. Nagyon-nagyon fontos. Tehát megragadom-e a lehetőséget? Mire ragadom meg a lehetőséget? Hogy lehordjam, vagy építsem és bátorítsam? Tehát hogy beszélek vele? Hogy beszélek vele? Mert nem csoda, hogy sok férfi szeret túlórázni. Mert minek siessen haza, amikor úgyis csak kutyaként van otthon kezelve. És csúnyán van vele beszélve. Tehát a férj az inkább sokat dolgozik akkor a munkahelyén, mert ott valamennyire megbecsülik őt. Úgyhogy hogy beszélsz vele? Hogy beszélsz vele? De hát azért néha elszakad a cérna, mondják a hölgyek, hiszen nő vagyok. Jaj, akkor dörzsöm a tenyeremet, várjál már. Tehát, ha egy férfi elveszíti a kontrollt és kiabál, akkor már föl akarod jelenteni, meg mész a pásztorhoz, meg árulkodsz, meg az hatalmas nagy bűn, amikor a hölgy veszíti el a kontrollt, és sikítozik, az meg lehetséges. Az meg lehetséges. Tehát nem egyenlő a mérce. Nem egyenlő a mérce. Úgyhogy ja, csak ne legyünk szubjektívek, hanem tényleg nézzük meg, hogy Isten mit mond. És azt mondja, megragadjuk-e az alkalmat arra, hogy éljünk a lehetőségekkel. Aztán csomószor láttam például azt, hogy a férj egy kicsit inaktív az Istennel való kapcsolatában, a feleség pedig aktív, és jár is gyülekezetbe, a férj meg nem annyira, néha-néha. És hát ezért egy módon fúj a férfira, és egy kicsit lenézi őt. De azért imádkozik, hogy bárcsak a férjem olyan lenne, mint a pásztor, vagy mit tudom én, tehát vannak ilyenek elképzelések, hogy milyen legyen az ő férje, mennyire szellemi. És aztán hirtelen Isten elkezd munkálkodni az ő életébe. És aztán láttam, amikor az asszonyok ezen a ponton elkezdenek megkeseredni. És elmagyarázom, hogy hogy történik ez. Úgy történik, hogy Isten felnyitja a szemét a férfinek. Valahogy, de Isten odaférkőzik az asszony ellenére, ugye, mert sokszor feleségek útban vannak Istennek, mert nyaggatják a férjüket. Mikor imádkozunk már? Sose imádkozunk. Mikor olvassuk már együtt a Bibliát? Nézd meg, ők állandóan együtt olvassák, mi meg soha nem, sose, nem vagy képes. Erre se. Tehát minden bátorítást megad a férnek, hogy ő felpattanjon, szupermenjen, minden is végezze a pap szerepét otthon a családban. Ezért mondja a példabeszédek, hogy jobb a tető ormán lakni, tudod, háztető csúcsán, jobb ott az élet, mint egy ilyen nyaggatós felesége, vagy jobb kint a pusztában, a sivatagból minden meghal, ott is jobb élni, mint egy nyaggató feleséget. Tehát nyaggató feleség sosem tudta az Istennel való közösségre bátorítani a férjét. Soha. De végre valahogy Isten csodát tesz, ugye, mert a Vöröstengert is ketté választotta, tehát valahogy hozzáférkőzött az asszony ellenére az Úr, és elkezd felnyitotta a szemét, elkezdte olvasni a Bibliát, elkezdte elfogadni Isten gondolatait, elkezdte felismerni, hogy mi az ő szerepe a családban, és aztán jönnek az ütközések, mert a feleség, míg a férj inaktív volt, a feleség átvette az ő szerepét. De most a férj Isten által felemelkedett, és meglátta az ő helyét, és elfoglalja a helyét, és megpróbál beleállni, és aztán és jönnek az ütközések, és akkor most már nem úgy költhetjük a pénzt, ahogy én eddig gondoltam, mondja a feleség. Most már nem úgy mehetek el otthonról akár szolgálni, vagy ezt csinálni, vagy amazt csinálni, mert most már a férjem vette a vezetőséget a családban, és vezet minket, mint családot, mint házasságot. És most már nem úgy történnek a dolgok, hogy csak én szeretném, az ő megkérdezése nélkül. És jönnek az ütközések, és ezen a ponton is megkeserednek az asszonyok. Tudod, pedig azt mondanánk, hogy hát az álom valóra vált. Az évek, a 10 vagy a 15 év imája valóra vált. És ez tényleg egy drasztikus ütközés. Úgyhogy hogy beszélünk róla, hogy beszélünk ővele? Tehát ez elképesztően fontos. Megragadjuk az Isten által kapott lehetőséget. Ja. Aztán a másik kérdés. Ha tovább olvassuk, ez csak 17. vers. Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, és ismerjétek fel az Úr akaratát. Ez a 17. vers. Ne legyetek tehát ostobák, hanem értsétek meg, és ismerjétek fel az Úr akaratát. Tehát a másik kérdés, amit feltehetünk, hogy jól informált vagyok-e? Jól informált vagyok-e? Tehát ismerem-e Isten akaratát? Más szóval. Igen, mondják legtöbben. De amikor Isten akaratára beszélünk, akkor két nagy csoportra oszthatjuk, általános és specifikus. Oké? Isten általános akarata és Isten specifikus akarata. Az általános akarat az, ami mindenkire vonatkozik. Tehát, mondhatjuk azt, tehát vannak dolgok, amikért nem kell imádkozni. Tehát például azért nem imádkozunk, amikor megyünk az utcán, autóval, az úton, és nem imádkozom afelől, hogy most felmenjek-e a járdára, és elüssek pár embert, és aztán visszajövök, mert ez, tehát, ne ölj! Tehát ez mindenkire vonatkozik. Tehát ez egy általános akarata. De az, hogy amikor van mondjuk két munka lehetőség, és nyilván az egyik az nem a betörő, és a másik mondjuk valami szolidabb, tehát nem nyilván valóan bűn, tehát vagy a maffia alkalmazottja, vagy ilyenek, akkor nyilván ott a Biblia nem ad egy pontos iránymutatást, hogy egyik vagy másik, hanem ott Isten vezet, az egy specifikus akarat. Tehát Istennek van egy általános akarata, és van egy specifikus akarata. És jó ezzel tisztában lenni. Tehát jó ezzel tisztában lenni. És az általános akarat, csak nézzük meg, tehát ez a 17. vers, de aztán itt van a 22. vers. Ugrunk egy nagyot. Minden feleség úgy engedelmeskedjen férjének, mint az Úrnak. Érzitek a feszültséget? Volt egy kis sziszenés is. Tehát minden feleség. Tehát feleségek, vessétek alá magatokat a férjeteknek. És milyen érdekes, ez így kitűnt nekem a Bibliában, hogy Isten, amikor erről beszél, akkor mindig először az asszonyhoz beszél. Tehát például ott van egy Mózesben. Mielőtt Ádámot felelősségre vonja, előbb Évával beszél. Aztán amikor ez az alávetettség téma van itt az Efézusi levélben, először a feleségekhez szól. És aztán beszél a férfiról, hogy úgy szeresse, hogy Krisztus az egyházat. De ha megnézed a Kolossé levelet, akkor ugyanez a sorrend. Amikor az alávetettségről beszél, akkor a feleségről beszél először. És aztán a férfiról. És aztán Péter első levelében ugyanez. Először a feleséghez szól Isten, és utána a férfihoz. És erre gondoltam, hogy miért? Miért? És nagyon egyszerű. Nagyon egyszerű. Tehát egy férfi képtelen arra, hogy vezessen egy nőt. Hát igen, tehát képtelenek vagyunk. Tehát egy férfi képtelen vezetni egy nőt, ha egy nő nem alávetett. Tehát akkor nem lehet egy nőt vezetni, ha nő nem alávetett. Tehát két oldalú a dolog. Tehát az éremnek két oldala van. Ahhoz, hogy vezetni lehessen egy feleséget, vagy vezetni lehessen egy nőt, ahhoz az ő részéről viszont kell egy alávetettség. És ezért beszél először Isten, azt mondja, vessétek alá magatokat, és aztán beszél egy nagy-nagy felelősségről a férfiaknak is, hogy ők viszont szeressék úgy a feleségüket, hogy Krisztus az egyházat. És tudom, hogy mind a kettő megugorhatatlan mérce, és van növekedés ebben mindannyiunk számára, férfiaknak is, és nőknek is, és Isten nélkül nem megy, és nem is az, hogy egy kis segítségkel Istentől, hanem lehetetlen. Ez csak ővele lehetséges, ez ő kegyelmével lehetséges. Tehát minden képességet Isten kegyelme ad meg ezekre a dolgokra. De aztán így folytatja, 23. 24. vers. Mert az asszony feje a férje, ahogyan a gyülekezet feje a Krisztus. A gyülekezet a Krisztus teste, és Krisztus ennek a testnek a megmentője. Ahogyan a gyülekezet engedelmeskedik a Krisztusnak, ugyanúgy az asszonyok is minden dologban engedelmeskedjenek a férjüknek. És tudom, hogy mire gondoltok most. Ez volt 2000 évvel ezelőtt. Ma már ez már megváltozott. Ugye, hát a nőklapja is mást ír, meg a kiskegyed is más cikkeket hoz mostanság, meg a mit tudom én, melyik szak folyóirat. Ja. És tehát nem kell ma már alávetnem magam a férjemnek. De hagyd magyarázzak el három dolgot ezzel kapcsolatosan. Mert tényleg azt mondják sokan, hogy nem kell ma már alávetni. Tehát nem kell. Ez nem egy divatos mondat, ez nem egy divatos gondolat, hogyha körülnézünk, de egyébként ehhez vezet. Ehhez vezet. Csak akkor már sokszor késő, vagy rengeteg seb van az emberben, amikor már ilyen állapotban van. Oké, ez egyik. Tehát ha azt mondod, hogy nem kell alávetned magad a férjednek, akkor igazából érvényes az is, hogy viszont akkor neki sem kell úgy szeretni téged, mint hogy Krisztus az egyházat. Nem? Tehát, hogyha ez sem igazott, akkor neki sem kell szeretnie téged. Nem? Tehát akkor már ne válogassunk. Akkor hozzuk ki az egészet. Sokszor elfeledkeznek a hölgyek. A kereszténységen belül erről. A zászlót lobogtatják a férjüknek. Papus, szeress úgy, hogy Krisztus az egyházat. Mi volt ez ma reggel? Hogy néztél rám? Hol a kávém? Hol a papucsom? Viszont alávetettség meg nincsen. Tehát veri az asztalt a jogaiért, a felelősségére meg megfeledkezik, de ez ilyen korbetegség, hogy mindenki követeli a jogait, a felelősségeivel meg nem hajlandó gondolkodni, és nem hajlandó azzal élni a felelősségében. Úgyhogy ez az egyik dolog. Aztán tehát a másik dolog ezzel kapcsolatosan pedig, hogy ha a feleségnek nem kell alávetnie magát, akkor az ige szerint a gyülekezetnek sem kell alávetnie magát Krisztusnak. És csak azt akarom megmutatni, hogy mennyire ostoba gondolkodás ez. Amikor csak ezt így kihúzzuk, hogy azt mondjuk, hogy hát ez volt 2000 évvel ezelőtt az idő, már változtak, más a kultúra, mások a körülmények, de nem akkor, tehát ha ezt a szabályt ezt a fontos elvet kihúzzuk belőle, akkor meg kell változtassuk Isten üzenetét is. Ami a javunkat szolgálja. Ugye a harmadik dolog, tehát azért rossz ez a mondat, ott benne a Bibliában, mert a kereszténység lealacsonyítja a nőket. Hát, azt kell mondjam, hogy nem jól informált az, aki ezt mondja. Mert minden más vallásban a nők értéktelenek. És a kereszténység volt az egyedüli, aki fölemelte őt. És egy különleges helyre tette őt. És egy különleges értéket adott nekik. Tehát a kereszténység abszolút nem leértékeli nőket, hanem ő az, aki kihozta a rabszolga vagy az állat szintjéről. Mert bármilyen vallás megnézel, a nők alacsonyabb rendűek, mint a férfiak. Bármilyen más vallást. Úgyhogy ez sem igaz. Tehát ne akarjuk kihúzni. Emlékeztek, a múltkor beszéltem arról a hölgyről, aki nem tud étlapról rendelni? Tehát, tudod, kérek egy salátát. De azt lehetne inkább azt a főtt húst salátában inkább roston sütni? Persze, hogy lehet. Jó, akkor hát látom, hogy van benne tojás, meg hagyma, azt ki lehetne hagyni belőle? Persze, hogy ki lehet hagyni. Jó, de látom, nincs benne reszelt répa. Ezt bele lehetne tenni? Persze, hogy bele lehet tenni. Tudod, étlapom. Akkor, hát ez a szósz, az milyen az a szósz, ami ott van az étlapon rajta? Hát az nagyon finom. Hát, legyen inkább egy másik szósz, nem az, ami az étlapon van, hanem egy másik szósz, de tegye tányér szél, mert ha nem ízlik, akkor legalább a salátát meg tudja menni. És sokan így élik a kereszténységüket, hogy ez kell, az nem kell, ez kell, ez nem kell, ez kényelmes, ez nem kényelmes, és aztán kialakítják a kereszténységüket egy kívánság listához. Ezzel élek, azzal nem élek, és aztán mi a vége? Összetöretés, mert van egy hamis kép, amit el akar érni, aminek meg akar felelni, és csak egy szörnyű, fájdalommal teli élet ez. Úgyhogy csak fogadjuk el, hogy Isten azt mondja, engedelmeskedj a férjednek, mint az Úrnak. Mert az asszony feje a férje, ugyan a gyülekezet feje a Krisztus. A gyülekezet a Krisztus teste, és Krisztus ennek a testnek a megmentője. Ahogyan a gyülekezet engedelmeskedik a Krisztusnak, ugyanúgy az asszonyok is minden dologban engedelmeskedjenek a férjüknek. Úgyhogy, tehát egy kicsit a másik oldalon hagyj beszéljek, viszont az alávetettség, tehát ez fontos, hölgyek, a részetekről, a férjetek felé, vagy egyedülállók a jövendőbeli férjetek felé. De az alávetettség az nem lehet kikényszerített. Tehát ez nem úgy működik, ugye, urak? Nem kényszeríthetitek ki az alávetettséget. Tehát ott van virág, a feleségem. Tehát én a bűnös életben nem tudnám kikényszeríteni nála, hogy alávessem magát. Tehát ő kitartó, sportoló, tehát hosszú távfutó volt. Tehát én teljesen más vagyok. Tehát nagyon kemény. És ez is még okosabb nálam, és szellemibb is nálam. Tehát esélyem nincs. Tehát esélyem nincs rá. Tehát soha nem tudnám rábírni. És akkor fel lehet tenni a kérdés, de akkor miért teszi? Akkor miért teszi? És egyszerű. Bizalom. Tehát az alávetettség ez nem lehet kikényszerített. Az bizalmon kell, hogy alapuljon. Úgyhogy férfiak, csak tudjátok, hogy ti állítjátok be otthon a bizalmi szintet. Ugye arról is beszéltünk a múlt héten, hogy a férfi, ő a hő szabályozó, a feleség a hőmérő, a gyerekek az meg a tükör. Tehát azt látod, hogy ez az egész, ez hogy működik, vagy éppen mi a valóság. Oké? Okay. És tehát ha nincs bizalom, tehát sok esetben azért nem működik az alávetettség, mert nincs bizalom. Úgyhogy, hölgyek, tehát imádkozzatok e felől, hogy Istenem, taníts engem bízni ő benne. taníts engem bízni ő benne. És aztán meghozzátok a döntést, és most elkezdek bízni ő benne. Most. Most. Oké, tehát a férfinak van felelőssége, ő állítja be a bizalmi szintet. Ugyanakkor a hölgyek meg nem hivatkozhatnak arra, de hát nézd meg, hogy milyen hülyeségeket csinál, vagy hogy csinálja, vagy nem úgy csinálja, ahogy én csinálnám. Tehát majd bízom benne, ha kiérdemli. Nem. Most. Tehát most. És aztán a többit hagyjuk Istenre. Tehát most elkezdek bízni benne, aztán meglátjuk, hogy a királyfiból, hogy lesz majd király. Felnő. Gyakorol. Elbukik. És, de Isten adni fogja a növekedést. Isten hozzá fogja tenni az ő nagy részét. És igen, ő képtelen arra, hogy megfeleljen egy csodálatos férj, mint a férjnek. De nagyban hozzájárultok, feleségek, hogy egy jó férj legyen azzal, hogy bíztok a férjetekben. Oké, tehát... Uraim, ne az legyen délben az ebédnél, nagy mellénnyel hazacsörtetsz, vagy beszálltak az autóba Isten tisztelt után, és azt mondod, hogy na, akkor én vagyok a vezető. Mindenki vesse alá. Tehát ha ki kell hirdetned ezt, hogy te vagy a vezető, akkor nem te vagy. Tehát ha ugrálnod kell otthon azért, és keménykedni kell otthon, hogy te vagy a vezető, akkor igazából nem te vagy a vezető. Aztán a másik, hogy nem lehet, tehát az alávetettség az nem egy leértékelés. Tehát az, hogy alávetitek magatokat, hölgyek, a férjeteknek, vagy a jövendőbeli férjeteknek majd, az nem azt jelenti, hogy ti leértékelődtök, és az értéketek alacsonyabb. Tehát értékesek vagytok, hölgyeim, értékesek vagytok. Értékesek vagytok. Higgyétek el, nem vagytok értéktelenebbek, vagy kevesebb értékűek, mint a férfiak. Nem erről van szó. Tehát, mert sokszor ezzel párosítják, hogy alávetni magam, az azt jelenti, hogy én értéktelenebb vagyok. Nem vagyok annyira értékes. De az vagy. Értékes vagy. Értékes vagy, jegyezd meg. Értékes vagy. De rend kell legyen a családban. És ugyanúgy, hogy a hadseregben is az van, hogy mindegyiknek egyenlő az értéke, de megvan, hogy bizonyos szinteken ki hozza a döntéseket. Merre megyünk? Hogy megyünk arra, amerre megyünk? És nem, hogy mind a kettő hoz egy döntést, és aztán jön az ütközés. Tehát megvannak a szerepek. És Isten azt mondta, hogy feleség, vesd el magad a férjének. Nem azért, mert te kisebb értékű vagy, hanem azért, mert azt akarom, hogy ne legyen káosz a családban. Tehát valakinek vállalnia kell a felelősséget. És hidd el, hogy a férjed az ott fog állni majd az Úr előtt, és felelősséget kell adnia majd. Tehát ott áll majd, és válaszolnia kell kérdésekre a családját illetően. Nem lesz kecmec. Nem mondhatja azt majd a férj sem, hogy hát a feleségem nagyon domináns személyiség volt, úgyhogy leuralt otthon. Úgyhogy sok esélyem nem volt labdába rúgni. Mert gyorsabb volt, ügyesebb volt, talpra esettem. Nem. Tehát ki látta meg a gyümölcsöt? Ki evett abból a gyümölcsből? És aztán Isten kivel beszélt? Kit keresett utána? Hol vagy Ádám? Tehát egyszer a férjnek kell majd a házasságot, illetve Istenet megállni. Ja, úgyhogy az alávetettség, tehát nem egy leértékelés, hanem védelem. Védelem. És egyébként, amikor döntést kell hozzak, beszélek virággal. Nem hagyom ki belőle. Beszélünk róla, megbeszéljük a dolgokat, mert mi egyek vagyunk. És egységben kell legyünk. Tehát megbeszéljük a fontos döntéseket. Aztán a harmadik az elvetettséggel kapcsolatban, hogy ez házaspároknak van. Házaspároknak van. Tehát akik nem házaspárok, ott nincs. Ott nem kell. Nem kell levetettség. Tehát sokszor látom azt, hogy már még nem házasok, de úgy viselkednek, mint a házasok lennének. De nem kell. Nem kell. Tehát Isten itt férjről és feleségről beszél. Tehát, mert megtörténhet az, hogy a lány meg akar felelni, és ezért mindent megváltoztat az életében, akár szakot vált az egyetemen, mert a fickó nem váltott, és ő ott akar lenni közelébe, vagy elköltözik valahová vele, valahová, mert én alávetem az embőrnek magam, közben még nem is az embőre, nem a férje, de követem őt, meg megyek vele bárhová. És eldobja az életét, pedig lehetne egy élete Istennel, és azt a kapcsolatot táplálhatná, de eldobja az életét valakiért, akiről azt reméli, hogy egyszer majd térden kuszva jön a gyűrűvel. Baby, legyél az enyém. És lehet, hogy a férfinek nem is szándéka ez, csak játszik. És jól játszik. És sok jó játékos van ma, akik játszanak a lányokkal így. Úgyhogy, ja, tehát ez férfiaknak, vagy házaspároknak szól. Házaspároknak szól. Tehát, akik játsszák ezt a játékot, azok, tehát sok ilyet láttam. Sok barátom van ilyen hölgyek részéről, akik ilyen állapotban vannak. Mert volt egy nagy szerelmük. És azt gondolták, hogy majd ő és mindent feláldoztak érte. És odaadták az életüket egy módon. Mert talán majd kapnak egy gyűrűt. És azt is láttam már, hogy hazudozik a fiúnak. Én nagyon szeretem a focit. És akkor elmennek együtt foci meccsre. És akkor ott áll, nézi, te, figyelj már. Mi az az izé ott? Labda. Szereti a focit. És figyelj már, miért van három csapat, és miért vannak olyan kevesen a harmadik csapat? Ez a film, két bíró. Szeretem a focit. Tehát azt se tudja, mi az a foci, hogy szeretné. De hajlandó hazudni, csak azért, hogy a fiú kegyeit megnyerje. És ez mindez azért van, mert nem jól gondolkodnak magukról. Nem úgy gondolkodnak, ahogy Isten gondolkodik róluk, hogy értékesek és különlegesek. És összetörik magukat a lányok. Ja. Ez a harmadik kérdés. A harmadik kérdés, amit fel kell tegyünk magunknak, hogy imádattal teli vagyok-e? Imádattal teli vagyok-e? Ezt annyira szeretem.
Ó, igen, az vagyok.
Imádattal teli vagyok. Tavaly még egy kezemet emeltem fel a dicsőítésen, most már kettőt. Már sokkal közelebb, de is közelebb vagyok az Úrhoz. Több testrészem van közelebb. És akkor ilyenkor arra gondolok, hogy akkor még emelt fel a két lábadat is, és akkor még sokkal szellemibb leszel. Tehát 18. versre visszaugrunk, figyelj csak. Többi már ne részegeskedjetek, mert az megvadít és bolondságra vezet. Ellenkezőleg inkább a Szent Szellem töltsön be újra, meg újra benneteket. Tehát ha sok bor csúszik le, akkor kocsmai hangulat lesz. Oké? Én jól tudom, milyen az. Nem izgalmas. Tehát, ha az ember sokat iszik, akkor nem szép dolgok jönnek ki belőle. Szavakban is, meg másban is. Tehát. És aztán 19. vers. Viszont, hogyha Szent Szellem van benned, zsoltárokkal, tehát a Szent Szellem töltsön be újra meg újra benneteket, zsoltárokkal, himnuszokkal és a Szent Szellemmel Szent Szellemtől kapott énekekkel bátorítsátok egymást. Énekeljetek az Úrnak teljes szívvel, énekeljetek neki új éneket. Tehát amikor a Szent Szellem van benned, akkor ami kijön belőled, az egy szellemi ének, himnuszok, zsoltárok, bátorító szavak, építő szavak. És ez, ami kijön belőled, az gyönyörű. Ha bor megy be, ami kijön, az borzasztó. Ha a Szent Szellem tölt meg bennünket újra és újra, akkor ami kijön belünk, az gyönyörű. Ha az megy belénk, amit a világ mond, és amihez igazodnunk kellene a világ szerint, igazodnotok kellene, akkor ez jön ki. Ha az, ahogy Isten gondolkodik rólunk, és ezzel töltjük meg magunkat, akkor az, ami kijön, az egy gyönyörűség lesz. Gyönyörűség lesz. Úgyhogy imádattal teli vagyok-e? És egy szóval le tudom írni a nőket, mert itt jön a veszély. Tehát amikor megengedem, hogy a világ határozzon meg, akkor mindig kevésnek fogom tartani magam. Összetörtnek fogom tartani magam. Összezúzottnak fogom tartani. Elégedetlen leszek. Fusztrált leszek. Csalódott leszek. Értéktelen leszek. És nem tudok igazán imádni. Nem tudok egy felszabadult életet élni Istennel. Mert dolgoznom kell ezen. Mert nem ezen az eredményen, az jön magától. Hanem ez azon, hogy valaki legyek, hogy értékes legyek. Ezen dolgozni kell keményen. Nem lehet kihagyni egy sziszenetet sem, egy lélegzetvételt sem. Ez egy nagyon-nagyon kemény rendszer. És egy szóval tudom leírni azokat a hölgyeket, akik ezt engedik. Tehát, hogy a világnak, hogy meghatározzák magukat. Úgy, egy szó, tehát lehet, hogy néhány férje azt mondaná, hogy hát, nekem több szavam is lenne, hogy leírjam. Nem, egy szó. Fáradtság. Tehát azok a hölgyek, akik megengedik, hogy a világ határozza meg, hogy kik, azok állandóan fáradtak. És megmondom nektek, hogy miért. Mert 5 dolog alapján értékelik magukat. Gyorsan felsorolom nektek ezt az 5 dolgot. Az első, a kinézet. Gyönyörű vagyok? Hogy nézek ki? Jól nézek ki? Csinos vagyok? Mennyi zsír van rajtam? Mennyi izom van rajtam? Milyen formás vagyok? Tehát nincs olyan nő, ezt már mondtam nektek, nincs olyan nő, és tudjátok jól, aki ne gondolkodna ezen, hogy néz ki. És ne akarná azt hallani, hogy ő gyönyörű. Tehát tudni akarja, hogy például a férje számára ő gyönyörű-e. 30 milliárd dollárt költenek évente kozmetikumokra. Brutális mennyiségű pénzt. Hihetetlen mértékben megnövekedett az elmúlt 2-3 évben a plasztikai sebészetre költött pénz mennyisége. Brutális mértékben megnövekedett. Mert az emberek, a hölgyek vágynak arra, hogy ők gyönyörűek legyenek, és muszáj valamit változni, muszáj a trenddel menni, muszáj formálnom magam a világ képére, mert ő meghatároz egy képet számomra, hogy ki az értékes nő, és muszáj, és fáradtság jön. Aztán a másik, ami alapján értékelik magukat, ez a gyerek. A gyerek. Azt mondják magukról, hogy a fáradt anyák, hogy szörnyű anya vagyok. Tehát a gyerek leesik véletlenül a fáról, akkor már egyben én szörnyű anya vagyok, tudod. És akkor még azt mondanám, hogy szörnyű vagy, ha ott álltál a fánál, és akkor nyá, tudod, lerázod őt a fáról, és azt akarod, hogy leessen, akkor szörnyű anya vagy, igen. De amúgy, hogyha nem, tudod, a gyerek az leesik, a gyerek elesik, a gyerek összetöri magát. Hát te még nem vagy szörnyű. És akkor minden, megyünk, és őrizzük, és vigyázunk, és belefárad. Mert az értékét abból nyeri, hogy a gyerek milyen állapotban van. A gyerek milyen állapotban. Azt határozom meg, hogy ki vagyok. Aztán a harmadik az otthon. Sok asszonynak az otthon határozza meg az értékét. Tiszta házat akarnak. Tudod, és elmész hozzájuk vendégségbe, és 62-szer a másfél óra alatt elnézést kérnek, hogy milyen kosz van. És tudod, már mondjuk, hogy de hát a padlóról enni lehet, miről beszélsz? Hát olyan gyönyörű tisztese, jaj, bocsánat, ne haragudj, sajnálom ezt a koszt. És egyfolytában takarít, egyfolytában mindent rendbe akar tenni, és belefárad, mert abból nyeri az ő értékét. Aztán negyedik, az a kapcsolatok. Kapcsolatok. Tehát egy nő a kapcsolatokból is meríti az értékét. Tehát például, ott vannak az egyedülállók. Ha van valakid, az nagyszerű, ha nincs senkid, akkor az borzasztó. Oké? Tehát van egy ilyen kimondatlan, de egy kimondatlan ilyen elv. Tudod, ezért utálsz karácsonykor a családdal lenni, mert tudod, mondják, hogy na, hogy vagy? És tudod, már a következő kérdést, van valakid? Nincs. Oj, de sajnálom, biztos nagyon rossz lehet. És akkor te tudod, csak nyugtasd meg magad, és mondd azt, hogy ó, hát tudod, már 20 olyan férje már 20 lehetett volna, mint neked van, úgyhogy... Ja, tehát jó válaszok, az is fontos, amikor így jönnek a beszólások. De... Ötödik, karrier. Ha munkám van, érek valamit, ha nincs munkám, nem érek semmit. Ha dolgozom egy munkahelyen, 8 óra munka. Tehát ha munkahelyen van, akkor értékes vagyok, ha nincs, akkor nem. Tehát ez is hülyeség. Ez is hülyeség. A mi Isten akarata. Mi Isten akarata. De hát mindenki azt kérdezi jelenre, hogy van-e munkám, vagy találtam-e már munkát. Mit mondjak akkor? Hát most, hogy egy kétmondatos válaszod legyen, azért elmész 8 órába dolgozni valamit, valamennyi pénzért, az úgy jól fogod érezni magad egy hét után a munkában. Csak azért mentél dolgozni, hogy tudd azt válaszolni a többieknek, hogy van munkám. Dolgozom. De mert ha meg van, akkor meg az lesz a baj, hogy nem olyan jó munkád van, mint a többieknek. Tehát mindig lesz probléma, hogyha ebből jön az értékem. Úgyhogy tudod-e, hogy miért vagy fáradt, hogyha fáradt vagy? Mert sosem lesz olyan szakasz az életednek, ahol mind az 5 terület, amit most itt gyorsan megérintettünk, rendben lesz, és kisimult lesz. Sosem lesz olyan terület. De hogy nem ebből merítjük az értékünket. Nem ebből. Tehát ha ez a lista határozza meg, hogy értékes vagy, akkor soha nem lesz békesség az életedben. Soha. Mert nem ebből fakad. És aztán a negyedik kérdés, amit felteltünk, hogy hálás vagyok-e? Hálás vagyok-e? Ami megint egy nagyon fontos kérdés, hogy feltegyük. Mert emlékszem, már nem tudom, hogy mi volt. Valamit csináltam otthon, és Virág mondott valamit, hogy figyelj, Bali, akarok mondani valamit, mondom, mit csináltam már megint rosszul. És akkor azt mondta, hogy köszönöm, hogy megcsináltad ezt, vagy ezt, vagy amaz. És onnantól kezdve, ha kellett, ha nem, megcsináltam. És amikor megcsináltam, akkor mentem oda, hogy na. És vártam a... Tehát, hölgyek, ha hálásak vagytok, ha megtanuljátok azt mondani, hogy köszönöm, amikor a férjetek egészen véletlenül valamit, valahogy nem akart segíteni, de segített. Kezes bárányok lesznek. Mert szeretik azt hallani, hogy köszönöm. Tehát tudtok ezzel segíteni. Tudtok ezzel segíteni. Tudom magamról. Ja. 20. vers azt mondja, Urunk, Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért, Istennek, az Atyának. Mert azt vettem észre, hogy az a hölgy, aki ilyen állapotban van, ő azt gondolja, hogy mindig mindenki tartozik neki. Tehát nem hálás. Nem tudja azt mondani, hogy köszönöm. Mert azt gondolja, hogy én ezt csináltam, mert gürizek, hogy a családom jó legyen, meg tiszta legyen, meg rendes legyen, hogyha te most hazajöttél munkából, úgyhogy neked meg glédába kell állnod, tessék vigyázba állni, ezt most te jössz. Most átvetted a stafétát tőlem. Mert én egész nap güriztem itthon. És persze a férj is a gürizésből jött haza a munkából, de az nem olyan értékes. Különben is ő tartozik azzal, hiszen én egész nap ő érte dolgoztam, úgyhogy most ő hazajött, most ő dolgozon, értem. Meg a gyerekeket. Tudod, aki megengedi, hogy a világ határozza meg, az azt gondolja, hogy tartozik neki mindenki. És ugyanígy az Istennel való kapcsolatban is. Tehát egy hálátlan élet, Tehát amikor nem vagyunk hálásak Istennek, akkor azt gondoljuk, hogy Isten tartozik. Isten tartozik. És ezt onnan tudom, hogy Istennek voltak olyan gondoskodásai az életünkben, ami egy módon nem járt, nem keresett, nem, csak valahogy Isten mindig adott valami gondoskodást, valamilyen úton, módon ezt most. Vagy anyagilag, vagy fizikailag, vagy bármi az anyagi életünkben. De valahogy volt egy rendszeresség benne. Láttam, hogy nem egyszer adott az Úr abból a forrásban, hanem többször. És aztán úgy hozzászoktunk. És egyszer csak nem jött. És tudod, imádkoztam, Uram. Az adminisztrációban valami hiba csúszott. Nem jött, pedig jönnie kéne. Tudod, ez jár. És elfelejtettünk hálásak lenni. És ez valami, hogy Isten kegyelmével is sokszor nem vagyunk hálásak Isten kegyelméért. És azt gondoljuk, hogy a kegyelem jár, ugye? Amikor azt mondjuk a testvérünk, amikor rálépünk a lábára, hogy most mit pattogsz? Hát kegyelmet kell adjál nekem, nem? Tehát ez az ember, akinek halvány lenne, dunsztja nincs arra, hogy mi a kegyelem. Aki követeli a kegyelmet. Nincs. Úgyhogy, tudod, hálás vagyok-e? Hálás vagyok-e? Mert Isten bátorít, hogy legyünk. Jézus Krisztus nevében adjatok hálát mindig, mindenért Istennek. Mindig, mindenért Istennek. Ja, úgyhogy, hölgyek, anyák, tanítsátok meg a gyereketeket hálát adni. Hálát adni az apukájuknak. Nem csak hálát adunk, hogy van étel az asztalon, hanem hálát adunk azért, hogy apa vezeti a családot, és gondoskodik a családról. Mert amikor ezen a szinten megtanulnak a gyerekek köszönetet mondani, már nem lesz gond akkor, amikor elkezdik az ők is saját életüket Istennel és a mennyei atyának kell köszönetet mondani. Tehát egy ilyen módon tanítjuk a gyerekeinket, egy vízszintes szinten, azokra a dolgokra, ami majd egy függőleges szinten majd az Istennel fognak megélni. Úgyhogy hálát adni, ez is nagyon-nagyon fontos. Úgyhogy mit csinál Isten? Hát nem hoztam be söprűt, de a kezemmel nem fogom összeseperni. Jó? Ez lenne az igazán véres illusztráció. De Isten felsepri ezt a szemetet. Fölsepri. És Isten mindig feltakarít. De nem mindig szép az eredmény, igaz? De Isten mindig feltakarít. De inkább valami más tesz. Nem összeragazgatja a darabokat, hanem tényleg teljesen újjáformál. Tehát köze nincs annak hozzád. Hanem azt mondja, ez is foglalkozz vele. Megtörtént, van nyom az életedben, igen, fáj, lehet, hogy 10 év múlva is emlékezni fogsz rá, megtörtént. De csak kezd el hinni azt, hogy ki vagy te. Kezd el hinni, hogy én megváltottalak. Kezd el hinni, hogy ezért nem kell megdolgoznod. Ezért nem dolgoztál meg. Ezért nem fizettél semmit. Ez ingyen van. Neked. Igen, én nagy árat fizettem azért, hogy ilyen lehess. Mert meghaltam érted a kereszten. Az életemet adtam, érted? De. Csak fogadd el. A mai naptól kezdve fogadd el, hogy ez te vagy. Ez te vagy. Egy különleges, megformált, egyedi, gyönyörű készítmény, edény, amit használni is akarok. És különleges célod van. Azért vagy olyan, amilyen, mert célom van veled. Azért nem olyan vagy, mint a melletted ülő, mert vele más célom van. És ne akarj olyan lenni, mint a melletted ülő, mert úgysem az a feladatod, mint neki. Fogadd el azt, aki vagy Krisztusban. Felbecsülhetetlen vagy. Úgyhogy higgyétek el, Isten erre teremtett benneteket. Hölgyek, gyönyörűek vagytok. Különlegesek vagytok. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyei atyánk, annyira hálásak vagyunk, hogy tényleg az élet gyönyörű veled. siralmas, fárasztó, nagyon nehéz nélküled, vagy függetlenül tőled, de veled az élet az fantasztikus. Fantasztikus. Igen, ott a kihívás benne, ott vannak a változások, ott vannak a nehézségek, ott vannak a támadások ez ellen, de alapvetőleg ez az élet, ez egy bővölködő élet, mert mindenről gondoskodsz, és mindenben ott van a te békességed. És a szívünk mélyén ott van az öröm. Tehát, hölgyek, miben kell változnotok? Kérdezzétek meg Istent, hogy miben kell változnotok. Kérjétek meg férjeteket, hogy imádkozzon értetek. Köszönjük, Urunk. Köszönjük. Annyira hálásak vagyunk, hogy ilyen különlegesnek teremtettél minket. Tényleg az, hogy eredetiek vagyunk, nem másolat, nem sorozatgyártmány, sorozat számokkal, hanem egyedi. Egyediek vagyunk. És köszönjük, Úr Jézus, hogy ezért te kifizetted az árat. Hogy mi igazából semmivel sem érdemeltük ki ezt a különleges helyet. Ezt a különleges értéket semmivel sem érdemeltük ki. Nem dolgoztunk meg érte, nem tettünk semmit sem az asztalra ezért. De te hatalmas szeretetedben és kegyelmedből ilyennél formáltál minket, és megváltottál bennünket. Urunk, elveszettek voltunk, de te megtaláltál minket. Urunk, darabokra hullottak voltunk, és te újjáteremtettél minket. És hogyha úgy vagy itt, hogy darabokra vagy holva, csak arra akarlak bátorítani, hogy fogadd el ezt az újjáteremtést. Fogadd el, hogy Isten téged újjáteremtett. Hogyha úgy vagy itt, hogy még soha nem volt kapcsolatod Istennel. Nem ismerted őt. Nem ismerted Jézust. De az életed darabokban van. Akkor itt az alkalom. Az alkalom, hogy megismerkedjél vele. Csak mondd azt, akarlak Jézus. Szükségem van rád, Jézus. Mert te meghaltál értem a kereszten. Megváltottál a bűneimből, hogy egy új ember legyek. Egy vadonatúj ember. Úgyhogy ha igen a válaszod Jézusnak, akkor csak mondd ezt, hogy igen, Jézus, akarom ezt az életet. Nem az összetört életet akarom, hanem ezt az új életet. És hogyha ezt a döntésedet meghoztad, akkor Isten gyermeke lettél. Egy új teremtés, egy vadonatúj teremtés. Nem egy feljavított változat, hanem egy teljesen új teremtés. Isten szeme fénye lettél, akit soha nem fog elhagyni. Veled lesz mindig. És ez Isten ajándéka. Úgyhogy köszönjük, Urunk, ezt a hatalmas, fantasztikus, csodálatos életet, lehetőséget, amit adsz nekünk, és imádkozunk bölcsességért, ezen a területen. Imádkozunk bölcsességet a férjeknek, imádkozunk bölcsességet a feleségeknek, az egyedülállóknak, az egyedülálló szülőknek. Urunk, tudni akarjuk a Te akaratodat, tenni akarjuk a Te akaratodat, és erőt kérünk hozzá, bátorságot a döntésekben, hogy a Te akaratodat tegyük, mert egyre jobban meg akarunk Téged ismerni. Az Úr Jézus nevében kértük mindezeket. Ámen. Isten áldjon benneteket.